Mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunknak az 5. előadásán. Ezzel tulajdonképpen le is zárjuk az Ószövetségből vett néhány történetünket, és 2 hét múlva át fogunk térni az Új Szövetségre. Ennyi fér bele egy rövid féléves sorozatba. A mai alkalommal a címünk Ki volt Abigail, vagyis Abigail története, Sámuel első könyve 25. fejezetében. Miért szép történet ez, és miért választottuk ki? Talán mielőtt felidéznénk a történetet, néhány szóban hadd előlegezzem azt, hogy mire figyeljünk, és lelkileg is mire készüljünk fel. Úgy gondolom, hogy az emberi életünkben az egyik legnagyobb megpróbáltatás a megaláztatások. Amik érnek az életben bennünket, nincs ember, aki kivétel lenne ez alól. Mindenkit valamilyen módon megaláznak az életben, nem is egyszer, nem is tízszer, nem is százszor, ezerszer és tízezerszer, de ezzel kapcsolatban arra is hadd hívjam fel a figyelmet, hogy sokszor szándéktalanul, sokszor tudatlanul mi is megalázunk másokat. Különböző formában és különböző módokon. Rendkívül súlyos dolog ez, mert azt el szoktuk felejteni általában, hogy mi hogyan alázunk meg másokat, akár a családban, akár iskolában, munkahelyen, másutt. De azt viszont úgy gondolom, hogy minden ember elraktározza, nagyon érzékenyen őrzi az emlékezetében, hogy őt mikor alázták meg, vagy mikor alázták meg súlyosan. Ha elgondolkozunk ezen, és visszatekintünk az életünkre, úgy vélem, hogy mindannyian nagyon sok ilyen esetet tudnánk felemlíteni. Talán még a szavakat is fel tudnánk idézni. A történetünkben is olyan szavak és olyan kifejezések lesznek, amelyek azóta is a megalázásnak a legjellegzetesebb kifejezései, hogy egy gazdag ember, egy földbirtokos, egy óriási állatállománnyal rendelkező ember, ez a bizonyos Nábál, hogy milyen szavakkal alázta meg Dávidot, úgy gondolom, hogy szinte ezek a szavak szó szerint ismétlődnek az életben. János evangélium a 9. fejezetében például Jézusra nézve is szó szerint ugyanazokat a megalázó szavakat mondják el majd a farizeusok, érdemes is megjegyezni ezt a rossz dolgot, erről pedig azt se tudjuk, hogy honnan való. Ezt mondják Dávidról, ezt mondják majd Krisztusról, és nagyon sokszor azért fáj nekünk a megalázás, mert valahogy mi rólunk is így nyilatkoznak, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, vagyis hogy miért van a világon, vagy egyáltalán miért is került az utamba. Azért súlyos a megaláztatás, mert minden megaláztatás mélyén egy kicsit az életünknek, meg a lényünknek a kétségbevonása történik meg. És persze, hogy ez a legfájdalmasabb az embernek az életben, amikor másoktól azt tapasztalja, hogy talán mások úgy érzik, hogy jobb lenne, hogyha nem lennénk a világon. Ez nagyon súlyos dolog, ez nagyon fájdalmas, nagyon szenvedésteljes dolog. Természetesen megaláztatás és megaláztatás között is van különbség, vannak pillanatnyi gyors megaláztatások, ezek nem biztos, hogy gyorsan elfelejtődnek, és vannak huzamosabban elhúzódó megaláztatások az életben, az első éles emléket hagy az emlékezetünkben, de a másik se annyira tompa, hogy azt nagyon gyorsan el lehetne felejteni. Szeretnék majd idézni más biblia verseket is a megaláztatásról, azért a címünk alá felírtam a 2 legfontosabbat, ami a Bibliában ezzel kapcsolatban található. Az egyik Jézus életével lesz kapcsolatos, a másik pedig a mi életünkkel. Tehát ennyit várhatunk a mai előadástól, hogy valaki hogy viselkedett egy súlyos megaláztatásban, majdhogy nem elveszítette a fejét és meggondolatlanságokba tévedt, de ki volt ez az Abigail, aki vissza tudta tartani Dávidot egy meggondolatlan és tényleg szinte jóvá tehetetlennek tűnő cselekedettől. Mint ahogy tenni szoktuk, mutatnám a térképünkön, hogy mikor és hol járunk. 2 héttel ezelőtt Sámuel prófétáról beszéltem. Sámuel halálának a pillanatától indul el a mostani történet. Sámuel temetése után történik mindez. Tehát időszámításunk előtt a 11. században vagyunk, a 11. századnak a végén, tehát az ezres években ismét egy több mint 3000 éves történet van előttünk. A jelenetünknek, a történetünknek a térképen megmutatható helyszíne van Máon és Kármel település, Júdea déli részének hegyvidéke, itt játszódik a történetünk. Máskor már fölhívtam a figyelmet, hogy itt a Kármel nevű faluról van szó, nem az északi Kármel hegységről. A kettő között ez a különbség, hogy a Kármel innen emelkedik a földközi tengerből, észak-nyugati irányból dél-keleti irányba Palesztina földjére. Ez a Kármel hegység, ez viszont a Kármel falu Máontól nem messze, itt él ez a bizonyos földbirtokos, akinek óriási állatállománya van, 3000 jú és 1000 kecske, mondja a Szentírás, tehát a mai mértékkel mérve is dúsgazdag ember, nagyon kevés embernek vagy szövetkezetnek van a mai Magyarországon is ekkora nagy állatállománya, és abban az időszakban történik ez az esemény, amikor Sámuel próféta halála után Saul király még eszeveszettebb düvel támadja Dávidot, és Dávid a bujdosásai során ide sodródik a délvidéki hegyek közé, majd látjuk a vetítésünk során, hogy milyen barlangokban és milyen hegyvidékeken talál itt oltalmat, és a történetünk ott kezdődik, amikor júnyírás, gyapjúnyírás idején Dávid mindösszesen 600 emberrel, tehát látjuk majd ezt is a történetben, 600 vitéz emberrel itt a hegyvidékeken keres oltalmat Saul király csapatai, a királyi csapatok elől. Szeretném már is felolvasni a történetünknek az első részét. A táblánkon jeleztem, hogy a történetünk milyen részekre bontható. Az előzményekkel viszonylag nem sokat foglalkoznám, viszont mégis szeretném felolvasni, hogy lássuk az egész elbeszélést. Az egész elbeszélés a Bibliának írói szempontból is egyik nagy remeklése, egy rövid elbeszélés, ami a lényeges dolgokat megérintve az emberi életnek, az emberi lelkületnek olyan mélységeit hozza föl elénk, ami tényleg páratlan. A világirodalomban is mindenki örülhetett volna, hogyha egy ilyen rövid elbeszélést tudott volna írni. Goethe mondta egyszer egy bibliai elbeszélésről, hogy ez a világirodalom legnagyobb elbeszélése, és összesen 2 lap az egész Rút könyvéről mondta ezt. Valóban a Bibliának az elbeszélései páratlanok, mert a leglényeget jelzik leíró jelleggel is, elbeszélő jelleggel is, dramatizáló jelleggel is. Ezekből mindig lehet tanulni. Tehát Sámuel első könyve 25. fejezet első versétől ezt olvashatjuk. Meghalt pedig Sámuel, és egybegyűlt az egész Izrael, és siratták őt, és eltemették az ő házában, Rámában. Dávid pedig felkelt, és elment Párán pusztájába. És volt egy ember Máonban, akinek jószága Kármelben volt, és ez igen tehetős ember volt. 3000 juha és 1000 kecskéje volt néki, és Kármelben éppen juhait nyírta. Azt az embert pedig Nábálnak és feleségét Abigailnak hívták, aki igen eszes és szép termetű asszony volt, a férfi azonban durva és rossz erkölcsű volt, a Káleb nemzetségéből való volt. És meghalotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja. Elküldött azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak: menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen. És így szóljatok: légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyiratod. A te pásztoraid pedig velünk voltak, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, amíg Kármelben voltunk. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani néked. Legyenek azért ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami kezed között van, szolgáidnak és a te fiadnak, Dávidnak. Elmentek azért a Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minde beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta: kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia? Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, az előzményeket is 2 részre bonthatnánk fel, talán hogyha nagyon részletesen akarjuk elemezni ezt az elbeszélést, azért 2 részre, mert az első öt versben többször is előfordul, hogy júnyírás ideje volt. Na most, ha valaki ismerős a Bibliában más helyekről, akkor pontosan tudja, hogy mire kell gondolni, vagy aki ismerős a mezőgazdaságban, az is pontosan tudja, de hát mi általában városi emberek vagyunk, nekünk az, hogy júnyírás volt, ez most a 20. század végén nem sokat jelent. Ez, hogy júnyírás ideje volt, ez annyit jelentett az ókori világban, hát egyébként később is, hogy ez egy rendkívüli ünnep volt, tehát óriási munka volt a júnyírás, sok embert kellett erre összeszedni, ilyenkor nagy vendégségeket tartottak, jól tartották a szolgákat is, meg a családtagok is összejöttek. Júnyírás ideje volt, ez viszont annyit is jelentett a régi világban, hát akkor is volt ugye maffia, meg gengszterek, meg egyéb, csak hát nem így nevezték őket, hogy ilyenkor rá lehetett csapni azokra az emberekre, akik gazdagok voltak, és el lehetett rabolni juhokat, vagy el lehetett tulajdonítani egyéb értékeket, tehát ilyenkor azért telve volt az ország olyan emberekkel, akik lopással és csalással akartak gyorsan meggazdagodni. És az előzményekhez az tartozik tehát hozzá, tehát hogyha ezt kellőképpen értékeljük, hogy júnyírás ideje volt, hogy Dávid, amikor itt Saul elől menekül ezzel a 600 emberével, azért ez nem egy tétlen menekülés volt, hanem a 600 felfegyverzett emberével megvédte ennek a bizonyos földbirtokosnak a pásztorait és juhait, tehát mondom, egy óriási állományról van szó, és miután Dávid megvédte ezeket az embereket és a nagy állatállományt a pusztítástól és a lopástól, azután küldött előre 10 fiatal embert, hogy ezek kellő tisztességet téve a földbirtokos előtt, illetve a tulajdonos előtt, Nábál előtt, kérjenek tőle valamicske élelmet. Dávid itt nem azért védte meg a juhokat, hogy most ezáltal meggazdagodjék, vagy nem tudom én milyen jólétben éljen, hiszen Dávidnak állandóan menekülni kellett Saul elől, tehát itt napok voltak arra, hogy egyáltalán ezen a vidéken időzzék. De mégis érthető, hogy egy ember, akit egy eszeveszett király üldöz, és aki fáradt is, meg éhes is, magának és a csapatainak valamicske élelmet kér. Ez a második része az előzményeknek, ez a beszéd, ez a tiszteletteljes beszéd, amit ezek a fiatal emberek itt előadtak, köszöntötték Nábált, és kértek valamicske élelmet, hogy éhítsék, hogy a szomjukat és az éhségüket csillapítsák. És ekkor Nábál, ahogy fogadja Dávid szolgáit, tulajdonképpen itt az előzmények között ezután jön a fő rész, a 10. és a 11. vers, amikor Nábál felel Dávidnak, és ez az a megalázó felelet, amire hivatkoztam az előadás bevezetésében. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta, kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia. Ugye tudjuk jól azt, hogy egy kérésre sokféleképpen lehet felelni, és egyáltalán az emberekhez sokféle viszonyulás létezik a beszédben, de egy ilyen viszonyulás, hogy valaki egy országszerte ismert emberről azt a kérdést teszi fel, hogy kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia, ez rögtön egy ilyen vörös posztó lobogtatás. Mert hogy kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia, ugye Dávid Isainak fia volt, hát ezt az egész ország tudta mióta. Amióta itt Közép-Izraelben az Elám mezején a filiszteusokkal való háború során Dávid legyőzte Góliátot. Tehát ez a történet már azután van. Az egész Izraelben szájra kapott a hír a csodálatos győzelem felől, sőt egy ének is, ami persze Sault nagyon felborzolta, mert Izrael lányai ezt énekelték, hogy legyőzte Saul az ő ezerét, Dávid meg az ő 10 000-ét. Na, nem volt értelmes beszéd, vagy értelmes költemény ez, de hát az emberek a lelkesedésükben ennyire becsülték Dávidot, hogy a királyról azt mondták, hogy legyőzte Saul az ő 1000-ét, és Dávid az ő 10 000-ét, tehát ezt az egész országot futó tűzként járta be a hír, csak úgy, mint a másik hír, ami egy kicsit rangrejtve történt, hogy Sámuel prófétának aztán Isten parancsot adott, hogy menjen el Betlehembe, itt van Betlehem, tehát Betlehem sincs messze, ez egy 15-20 kilométer ettől a vidéktől, menjen el a proféta Betlehembe, és profétikusan olajjal kenje fel Dávidot királyá, mert Saul alkalmatlan arra, hogy az országot vezesse. Sault Isten nem akarta letaszítani a trónszékéről, de közben Dávidot már egy ilyen profétikus felkenetéssel királyá tétette. Tehát, hogy egy földbirtokos erre azt mondja, hogy kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia, lehet érezni ezen, hogy ez egy ilyen ingerlő beszéd, ez egy durva visszavágás erre a tiszteletteljes kérésre, hogy valami kis kenyeret vagy élelmet adjon nekik. Kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia, mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Kedves hallgatók, a beszéd tényleg csodálatos dolog, ami az ember kezében van. De a beszédet sokféleképpen lehet felhasználni. A beszédben általában rendkívüli mértékben sérelmes, azt hiszem mindannyiunk számára az, amikor célzásokkal igyekeznek jellemezni bennünket. Amikor ilyen odavetett, ilyen talányos célzásokat mondanak az emberek, ezek olyanok a lelkünknek, mint a tőrszúrások. Kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia, mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraiktól. Hát ezt miért mondta Nábál? Kik ezek a szolgák, akik elszöknek uraiktól? Hát ugye hivatkozott itt Dávidra virágnyelven, hogy most Dávid az, aki elszökik Saul elől, meg a 600 ember, akik folyamatosan csatlakoztak hozzá. Szóval manapság nagyon sok ilyen zendülőféle ember van. Tehát egy ilyen rejtett célzással, egy ilyen tördöfés, amit üzen Dávidnak. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Itt jeleztem önöknek, hogy amikor valóban nagyon sértőt és megalázót akarnak mondani emberekre, akkor körülbelül ilyen hangnemben beszélnek, és ilyet mondanak. Erre említettem azt, hogy János Evangélium a 9. fejezet 29. versében a farizeusok is ezt mondták Jézusról, hogy mi azt se tudjuk róla, hogy hova való. Hogy azt mondták a farizeusok, hogy nekünk Mózesünk van, Mózesről tudjuk, hogy ki volt, de hogy Jézus ez a názáreti ácsfia, hogy itt miket mond Jeruzsálemben, és mire hivatkozik, hát mi azt se tudjuk, hogy hova való. Nagyon kényelmes dolog az, hogyha valaki nem áll szóba egy érveléssel, és az érvelésre nem érveléssel akar válaszolni, hanem egyből a másik ember gyalázatba akarja meríteni, és úgy rágalmazza, hogy ez a finomnak tetsző rágalom tulajdonképpen annyira tele van vitriollal, amit úgy mondtam, hogy tulajdonképpen annyira tele van vitriollal, hogy jobb lenne, hogyha nem is élne. Ez egy félelmetes beszéd volt. Ez az ember Nábál a Káleb törzséből származott. Ugye mi pár héttel ezelőtt beszéltünk Kálebről, hogy ki volt ez a Káleb. De hogy mennyire nincs ilyesmi a Bibliában, hogy az elődök automatikusan a maguk erkölcsi kiválóságát ráhagyják az utódaikra, ebből is látjuk, hogy Kálebnek egy igazán hívő embernek az egyik leszármazottja volt ez a Nábál, egy durva és faragatlan, kemény ember, aki Dávidnak az esdeklő kérésére, hogy éhesek vagyunk, valami élelmet kérünk, megengedi magának ezt a tónust, hogy kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia, mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek uraitól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és az én levágom marhámat, melyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt se tudom, hova valók. Ugye érezzük azt, hogyha ezt a beszédet pontosan megjelentik Dávidnak, akkor itt nagy baj lesz. És hát persze ennek a 10 ifjúnak ez volt a feladata, hogy visszamenjenek Dávidhoz, és pontosan elmondják a beszédet, és ebből valóban nagy baj kerekedett. Mert így olvasom a következő 12. verstől. Akkor megfordultak a Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek. És mikor megérkeztek, értesítették őt mind e beszédek felől. És mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki a kardját. Ugye a Biblia egy az egyben idézi a dolgokat, nem elmondja, nem kommentárja. Nábál szájából hallottuk ezeket a mondatokat, félelmetes mondatok voltak, de most Dávid szájából halljuk a következő mondatot, kösse fel mindenki a kardját, és ez is félelmetes mondat. Ugye Dávid elhatározza, majd felolvasom, hogy 200 embert ott hagy a táborhelyükön, 200 embert, a többi 400 felfegyverzett emberrel pedig elindul, És ha Nábál neki nem adott egy falat kenyeret sem, akkor ő majd erre a tisztességtelen durva beszédre majd erőnek erejével szerez érvényt az akaratának, és amit nem adott Nábál szép szóra, ő azt majd ki fogja csikarni erővel és fegyverrel. Sőt, a történetünkben kétszer fog ismétlődni az a kifejezés, aminél tényleg megborzolunk egy kicsit az ember, hogy Dávid elhatározta, hogy mivel ennyire durva volt a válasz, ő le fogja kaszabolni ennek az embernek, nem csak a családját, de még a kutyáit is. Szóval Dávid annyira dübegurult, ugye ezt csak így lehet mondani mai szóval, szóval annyira felingerelte magát, hogy azt mondta, hogy nem csak a családját, még a kutyáit is kardére fogja hányni. Kedves hallgatók, itt nem tudom menteni Dávidot. Persze, ha az ember éhes, ha az ember fáradt, és mi is sokszor vagyunk így, hogy valami miatt gyengék vagyunk, vagy éhesek vagyunk, vagy fáradtak vagyunk, hát akkor az emberrel sokkal több rosszat meg lehet csinálni. Akkor egy-egy szóra is az ember úgy pattanni képes. Ugye figyeljük meg magunkat, hogy milyen nagy különbség van akkor, ha valami jó dolog ér bennünket, és akkor úszunk valami haboknak a hátán, és akkor, amikor valami fáradtság van rajtunk, kedvetlenség, vagy éppen egy pár óra éhség, és az emberhez valaki hozzáér, és nem olyan szavakat mond, az ember már szinte pattani tud. Miért? Azért, mert mindannyiunk emberi természete rossz természet. Mindannyiunk emberi természete önző természet. És mindannyiunknak alaptermészetünk a sértettség, vagy kikérem magamnak, mert én nem erre vagyok méltó, vagy velem így ne beszéljenek, ez mindannyiunknak az alaptermészete. Ezt legyőzni emberileg nem lehet. Tehát erről nem hagy kétséget a Szentírás, ezt legyőzni emberileg nem lehet. Ezt legyőzni csak Isten segítségével lehet, és ennek az eszköze, az isteni segítség eszköze a hit. A hitről mondja azt a Szentírás, hogy képes az ember emberi életben győzni a fáradtság felett, mondja Ézsaiás könyve 40. fejezete. Képes az emberi életben győzni a kedvtelenség felett, amikor az embernek aggódnia kellene, sírnia kellene, akkor is benned bízom én, mondják a zsoltárok. Egyedül hit által lehet legyőzni az emberi természetet. És ez az, ami nagyon félelmetes ebben a történetben, hogy ezt mi Dávidtól azért elvárnánk. Dávid hívő ember volt. Dávid egy mélységesen hívő ember volt, nem is akármilyen hívő ember volt. Hogyan eshetett bele Dávid egy ilyen kelepcébe, hogy egy embernek a válaszára ennyire felingerelje magát, hogy kösse fel mindenki a kardját, és felkötötte mindenki a kardját, Dávid is felkötötte az ő kardját, és felment Dávid után, mint egy 400 ember. 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Félelmetes ez a pillanat. Most vissza lehetne forgatni az időkerekét, és most ebben a pillanatban lennénk, hogy Dávid nekiindul a maga 400 emberével, ugyan mit várnánk ezután? Tényleg azt, amit később mond, hogy megtorolja a sértést a földbirtokoson, és talán a családját, de az egész házanépét is ki fogja írtani. Mert a fáradt embertől, az éhes embertől ez is kitek, de akkor is kitelik, hogyha hívő ember. Kedves hallgatók, a hit az nagyon, nagyon érzékeny valami. A hitet nagyon gyorsan el lehet veszíteni. Ugye az Új Szövetségnek talán a legmélyebb története erről, legszemléletesebb története Máté Evangélium a 14. fejezetében van megírva, mert hogyha ezt megjegyezzük, ezt a történetet, nagyon szemléletes a történet, akkor azt hiszem mindent megjegyeztünk erről. Péter elkezd járni a vizen Jézus felé, mert hisz ebben, hogy Jézus ad neki erőt, hogy járhasson a vizen. És abban a pillanatban, amikor leveszi a tekintetét Jézusról, aki erőt ad neki, hogy járjon a vizen, és nem rosszat akar Péter, csak a környező sötétséget, vihart mérlegeli, csak egy szempillantás, hogy leveszi a tekintetét Jézusról, már elkezd süllyedni. Ha megmarad előttünk ez a kép, azt hiszem az életben sok mindent megértünk. A hit az Isten és ember közötti kapcsolat. Ezt mondja az Efézusi Levél 2. fejezetében a Szentírás, hogy a hit Isten ajándéka, nem tőletek van. A hitet Isten adja az embernek akkor, hogyha az ember keresi Istent, és keresi az életben a megoldásokat. Erre vonatkozik a Jelenések könyve 3. fejezetében Jézus szava, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Érdekes, hogy az emberi életnek a legnagyobb kincsének tartja a Biblia a hitet, hiszen aranyhoz hasonlítja. Ahogy az arany a nemesfémek között a legértékesebb, a hit is az emberi ajándékok között és az emberi tulajdonságok között a legértékesebb. Akinek hite van, annak lesz reménysége. Akinek hite van, annak lesz szeretete. Akinek hite van, annak lesz igaz bölcsessége. Szóval minden a hitből indul ki. A hit az a termőtalaj, amiből minden igazi emberi törekvés és fejlődés kiindul. És Dávidnak, hogy nem volt hite, szóval ezen ne döbbenjünk meg. Dávid hívő ember volt, de a hívő emberek veszíthetik el a hitet. Péter hívő ember volt, de ez a hívő Péter veszítette el a hitet. A hit elveszítéséhez tudni csak ennyi szükséges, hogy levegyük a tekintetünket Istenről, hogy a gondolkodásunkban ne Isten játsszon vezető szerepet, hanem a mi érdekünk, a mi sértettségünk, a mi megaláztatásunk, szóval mi és az én. Ennyi már elég. És ezért tudjuk így talán elfogadni, illetve magyarázni, mert elfogadni ezt nem lehet, mert nem volt szükségszerű, hogy Dávidban a hit csökkenjen, nem volt szükségszerű, hogy Dávid elveszítse a hitét. De mégis vigyázzunk a hitre, mert a hit egy nagyon törékeny arany. A hitet nagyon gyorsan el lehet veszíteni, lám-lám Dávid egyik pillanatról a másikra elveszítette. Mit egyszerűen gondolni, hogy Dávid, amikor kimondta ezt a szót, hogy kösse fel mindenki a kardját, utána nem tudta volna visszavonni ezt a meggondolatlan elhatározását? Biztos vagyok benne, hogy vissza tudta volna vonni. De az ember életben van egy másik nagy törvényszerűség. Amit kimondunk gyorsan indulatból, sőt, több ember előtt kimondunk, azt nagyon nehéz már visszavonni. Mert akkor bekapcsolnak újabb mechanizmusok a lelki életben. Akkor az, hogy amit én kimondtam, ugye ezt nem csak Pilátus mondja, hogy amit megírtam, hanem minden embernek ilyen a lelki berendezkedés, hogy egyszer már kimondtam, akkor tartom magam hozzá. Ezért olvashatjuk Prédikátor könyve 5. fejezetében azt a mélységes Biblia verset. Ne engedd a szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet. Ne engedd a szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet. Ha Dávid felindult volt is, de milyen jó lett volna, hogyha egy szót nem szól, hogy mondja az egyik zsoltárában, hogy závárt teszek az ajkaimra. Milyen jó lett volna, hogyha Dávid önmagában legyőzte volna a felindultságát, és nem szól egy szót sem, talán akkor el sem indul erre a kétes értékű hadjáratra. Most viszont kimondott valamit, hogy kösse fel mindenki a kardját, ő is felcsatolta, jöttek a többiek is, elindultak. Hiába teltek el itt percek, vagy fél órák, vagy nem tudom én mennyi, ezt nem érzékelteti a Szentírás, hogy egy bizonyos idő eltelt, mert közben bepillantást nyerünk majd, hogy Nábál házában eközben mi történt. Hiába teltek el itt bizonyos órák is akár, Dávid már nem szívta vissza azt, amit kimondott. A szája bűnre kötelezte a testét. A szája bűnre kötelezte a testét. Hányszor vagyunk mi is így az életben, hogy teljesen felelőtlenül kimondunk valamit, vagy virtuskodásból, vagy büszkeségből valamit kijelentünk, és csak azért ragaszkodunk hozzá, mert mi kimondtuk. Különben már mi látjuk azt, hogy nem jó. Pontosan látjuk, hogy ez nem helyes. Már a lelkiismeretünk, a józan értelmünk is mondja, hogy dehogy jó ez, erről az útról vissza kellene fordulni. Na de hát ugye az ember nem akarja azt, hogy a korona az meginogjon a fején. Ugye, valaki mondta ezt nagyon szemléletesen egyszer, hogy minden ember a maga lelkében önmagát ülteti a királyi székre, és ott van a korona a fején, és az féltékenyen őrzi, hogy neki legyen igaza. Szóval az önigazolás az emberi természetnek a bűn következtében egyik legfájdalmasabb mellékzöngéje. És ezután elindul erre a bizonyos megtorló akcióra Dávid, és olvasnám még az előzményekből a következő részt, hogy eközben mi történik Nábál házában. Mert szerencsére ott is történik valami. Olvasom a 14. verstől. Abigailt pedig a Nábál feleségét értesítette a szolgák közül egy ifjú mondván. Íme Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk. És nem volt bántódásunk, és semmink nem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak reánk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt az egész idő alatt, míg velünk voltak, mikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem a mírunk és az ő egész háza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat néki. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszuszőlőt és 200 kötés száraz hűgét és a szamarakra rakta. És mondta az ő szolgáinak, menjetek el előttem, íme én utánatok megyek, de férjének Nábálnak nem mondta meg. És történt, hogy amint a szamáron ment és leereszkedett a hegynek egyik mellékösvényén, íme Dávid és az ő emberei lejöttek elejébe, és ő összetalálkozott velük. Dávid pedig azt mondotta volt, bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nékem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Kedves hallgatók, tehát történt valamit a Nábál házatáján is, az egyik szolga jelentette Nábál feleségének, Abigailnak a történteket. Abigail mélységesen fájlalta a dolgot, hogy mennyire mélységesen fájlalta, azt most nem is mondom el, ez mindjárt kiderül, hiszen közeledünk már az egész elbeszélésünknek a csúcspontjához. Amiért nekem ezeket el kell mondanom, csak azért van, mert nyilván bele kell illeszkednünk ebbe a helyzetbe, de amiért ezt elmondtam, az most következik a 23. verstől, az egész elbeszélésünknek most lesz a csúcspontja, amit nagyon részletesen meg kell figyelnünk, mert itt látjuk azt, hogy Abigail mire volt képes. Abigail, amikor erről hírt szerzett, hogy a férje ilyen durván visszautasította Dávid kérését, azon nyomban cselekedett. Emlékezzünk vissza a sorozatunk legelső előadására, Rebekánál is kiemeltem, hogy az emberi életben tényleg milyen nagy jelentősége van, ha az ember meg tudja fogni az időt, és határozottan tud cselekedni. Ahogy Rebeka tette pár száz évvel ezelőtt, ezt teszi most Abigail is, nagyon sok élelmet összeválogat. Ugye körülbelül tudja, hogy több száz emberrel van Dávid, azért ezek óriási mennyiségek, tessenek csak úgy elképzelni, hogy itt 100 kötés aszuszőlőt, 200 kötés száraz fügét állít össze. Ez különben nagyon jó példa arra, hogy abban az időben mivel táplálkoztak az emberek. Ugye a Bibliának az első lapján ott van, hogy Isten gyümölcsöt teremtett az embernek eredendő élelmiszerül és gabonaféléket. És tényleg azért Izrael népe körében nagyon sok helyen az eredeti isteni rendelkezéseket megtartották, mert lám-lám hidegebb időkre is, vagy még gyümölcsérés ideje előtt is azért voltak aszalmányok, nem is akármi. Nem is akármennyi, ugye, mert azért 100 kötés aszuszőlő és 200 kötés száraz hüge, hát ez egy óriási mennyiség. De hát erre számított Abigail, hogy itt nagyon sok éhes száj van. Aztán mondja még, hogy mennyi kenyeret vitt, hány állatot vágatott le, mennyit, hány tömlő bort. 5 mérték pörkölt búzát. Nagyon szerették a zsidók a pörkölt búzát. Ha valaki szeretné ezt kipróbálni, nagyon egyszerű a dolog, meg kell mosni a búzaszemeket, és egy kicsit meg kell pirítani, valami csodálatos ízük van, és nagyon keveset lehet abból megenni, mert azt ugye jól meg kell rágni. A gesztenyéhez hasonló az íze, és rendkívüli nagy az energia tartalma. Tehát tulajdonképpen a két alapvető élelmiszert viszi ki Abigail Dávid elé. De nem is ez a fontos. Ez a gyorsaság, hogy úgy mondjam, a testi gyorsaság kategóriájába tartozik. Amit csodálnunk kell a mostani, ezután következő elbeszélés részletben, az a lelki gyorsaság. Tudnék, Abigailt teljesen váratlanul érte ez a helyzet. És ahogy most látunk egy embert cselekedni, ez tulajdonképpen egy olyan ellesett pillanat egy ember életében. Egy embernek az élete, hogy mennyit ér, meg egy emberi jellem mennyit ér, azok mindig ezekből az ellesett pillanatokból derülnek ki, hogy egy ember váratlan helyzetben mit tud nyújtani. Mert arra nem lehet külön felkészülni. Ott van egy szint, amire egy ember eljutott, és ezt a szintet fogjuk meglátni most Abigailnál. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy Abigail mennyi sok ima és mennyi sok Istenre gondolás következtében ment ki Dávid elé, de az biztos, hogy amikor találkoztak, tűz és víz találkozása volt. Hiszen ekkor mondja a Szentírás, hogy Dávid újra megerősítette, hogy ő egyetlen egy ebet nem fog hagyni, mert annyira nem párolgott el a dühe. És így találkozik egy rendkívüli felgerjedt Dáviddal, Abigail, Nábálnak a felesége. És most térnék rá az egész elbeszélésünknek a legfontosabb részére. És az elbeszélésünknek a legfontosabb része a 23. verstől kezdődik, hogy azt látjuk, hogy Abigail ebben a helyzetben mit tett. De hogy lássuk, hogy ebben a helyzetben mit tett, kis szünetet tartunk, és ugye Arany János évünk van itt a sorozatunkon, és Arany Jánostól, ha balladákat idéztem már az elmúlt alkalmakon, most ismét egy nagyon híres és jól ismert balladát hallgassunk meg, de azért hallgassuk meg, hogy érezzük, hogy Arany is kiaknázta azt, hogy rövid pár emberi szóval milyen ingerültséget, milyen megaláztatást lehet elérni. Embereket, sőt egy országot, egy népet hogy lehet megalázni, és ennek mi a következménye olyan szempontból, hogy vannak emberek, akik ezt nem viszonozzák, a hitükért, a nemzetiségükért kiállnak, de nem viszonozzák a durva beszédet. Ezért az egyik legnagyobb aranyballada, ami most meg fog szólalni, nagyon helyes, hogy ezt tanítjuk az iskolákban, egy kicsit hosszú, mondjuk általános iskolában annyira nem erőltetném a tanítását, de azért a bemutatásánál az emberi beszédhelyzeteknek, ezekre a kritikus pontjaira mindig felhívnám a figyelmet, hogy is van ez megkomponálva, milyen szavakat ad az illető királynak a szájába Arany. Van-e itt folyós, hölgye jó, legelőin fűkövér, használ-e a megöntözés, a pártos honfivérsz, ezek a gyilkos kifejezések. Ezek a gyilkos kifejezések. Ezek a sejtetések, ezek a törszúrások, az emberi életben a beszéd, a meggondolatlan beszéd és az ingerült beszéd iszonyatos károkat okoz. Tehát mielőtt rátérnénk arra, hogy ezt a Dávidot és az ilyen beszédet hallató Dávidot, hogy kösse fel mindenki a kardját, meg nem marad egy kutyája sem Nábálnak, hogyan tudta ez az asszony, ez az egyszerű Kármelben élő, egy lehetetlen házasságban élő, ugye ezt is hadd mondjuk el, egy borzalmas, nyomorúságos házasságban élő asszony, hogyan tudta leszerelni Dávidnak ezt az iszonyatos, féktelen indulatosságát. Előtte hallgassuk meg Aranynak a talán legismertebb balladáját.
A Velszi bárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány. Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér, használ-e a megöntözés a pártos honfivér. S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja velsz. Földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lelsz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyhói mind hallgatva, mint megannyi puszta sír. Edward király, angol király, léptet fakólován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt, Montgomery a vár ura, vendégli a királyt. Vadat és halac, mi jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport, száz szolga hord, hogy nézni is tere. S mind, amiket e szép sziget ételt, italt terem, s mind, ami bor, pezsegve forr, túl messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti velsz evek, ne éljen, Eduard. A vadat és halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én. De ördög itt belül minden nemes. Ti urak, hitvány evek, ne éljen, Eduard. Hol van kizengje tetteim? Elő egy velszi bárd! Egymásra néz a sok vitéz, a vendég velsz urak, orcáikon mint félelem sátadt el a harak. Szó benszakad, hang fennakad, lehelet megszegik, ajtó megöl, fehér galamb, ősz bárd emelkedik. Itt van, király, ki tetteidet elzengi, mond az ag. S fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éj vad. Te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt, hogy sírba tallóz, aki él. Király, te tetted ezt! Mágjára el! Igen kemény, parancsol Eduard. Lágyabb énekkel nekünk, s belép egy ifjú bárd. A lágyan kél az esti szél Milford-öböl felé, szüzek siralma, özvegyek panasza nyög belé. Ne szűj, rabot, te szűz! Anya, ne szoptass csecsemőt! S int a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerőn sivatlanul előáll harmadik. Kobzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhult csatában a derék, no halld meg, Eduard! Neved ki dicsel ejtené, nem él, oly Velszibárd! Emléke sír a lantod még. Na halld meg, Eduard, átok fejedre minden dal, melyet zeng Velszibárd. Meglátom én, s parancsot áld király rettenetest, mágjára ki ellenszegül minden Velsz énekest. Szolgái szétszágódanak, ország szerint tova. Montgomeryben így esett a híres lakoma. S Edward király, angol király, vágtat fakólován. Körötte ég, földszint az ég, a Velszi tartomány. 500 bizony dalolva ment, lángsírba Velszibárd, de egy se bírta mondani, hogy éljen, Eduard! Mi zúg, mi éjjid a London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármin ez? Áll néma csend, létszárnya bent se künn nem hallatik. Fejére szól ki, szót emel, király, nem alhatik. Elő síp, dob zene, harsogjon harsona, fülembe zúgja átkait a Velszi lakoma. De túl zenén, túl síp dobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát.
Néha jó meghallgatni ezeket a régen olvasott vagy régen hallott költeményeket. Sajnos az elemzésükre nem nagyon futja az időnk, de a mostani elemzése viszont kell, hogy időnk maradjon, mert ez számomra a Bibliának egy olyan fénypontja, ami nélkül biztos, hogy a Biblia sem lenne a Biblia. A 23. verstől olvasnám, hogy mi következik ezután. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgálóleányod te előtted, és hallgasd meg szolgálóleányodnak szavait. Megállnék itt az Abigail beszédének bizonyos részeinél, mert mindegyik rendkívül fontos. Az biztos, hogy erre a találkozásra Abigail nem készülhetett, és pár pillanata vagy egy-két órája volt, hogy mindenét összeszedje. És mondom, nem elsősorban a testi javakat, hanem itt lelkileg kellett neki úgy megnyilvánulni, hogy valami borzalmas vészt elhárítson. Itt nem csak arról volt szó, hogy neki védenie kellett a családját, hanem arról is volt szó, hogy neki védenie kellett azt az embert, aki a hitét most hirtelen elveszítve valami meggondolatlan dologra ragadtatta el magát, tehát Dávidot. És tessék megfigyelni, hogy egy ilyen beszédet hogy lehetett kezdeni. Hogy mi volt az első megnyilvánulása Abigailnak, először is egy olyan tisztességet tett Abigail, ami egy királynak kijáró tisztelet volt. Hát Abigail ezzel akarta kifejezni, hogy ő előtte Dávid nem földönfutó. Ő nem úgy tekint Dávidra, hogy hát honnan szöktek az uraiktól ezek az emberek az országban, mint hogy a férje mondta. Ő úgy tekint Dávidra, mint az országnak a jogos uralkodójára, akit Sámuel próféta felkent már, akinek képessége is lesz majd az ország irányításához, tehát ezért adott neki olyan tisztességet, ami csak egy királynak járt ki. De aztán, amikor megszólalt, azt mondta, hogy ó Uram, én magam vagyok a bűnös. Hát ezt meg miért mondta? Hát nem ő volt a bűnös. Hát a férje volt a bűnös. Ezzel nem hallottam már ilyen megjegyzést, hát egy ravaszkodott ez az Abigail. Hát magára vállalt olyan dolgot, amit nem ő követett el. Hát biztos itt elnézést, de mások mondták, én csak most reprodukálom valami asszonyi ravasság. Most le akarja Dávidot venni a lábáról, hogy Úram, én magam vagyok a bűnös. De kedves hallgatók, itt két szempontra hadd tegyek utalást. Az egyik, ha engem a szomszéd fölkeres, hogy a feleségem ezt mondta neki, és én nem tudom, hogy mit mondott a feleségem, de valami olyasmit, ami talán nem jól esett a szomszéd fülének, jogtanul vagy nem jogtanul, és én először hallom ezt, és a szomszédnak az ajkairól, mit mondjak erre? Elkezdek vitatkozni, hogy a feleségem esetleg nem azt mondta, vagy jól tetszett hallani, vagy én nem hallottam még ilyet a feleségemtől. Én azt hiszem, hogy nem ez a helyes dolog, hanem egy férj és feleség, ami egy házaspár között megtörténik, azért bizonyos értelemben a másiknak is vállalni kell a felelősséget, amit a másik mondott, vagy amit a másik tett. Magára vállalja Abigail a férjének a bűnét, és azt mondja, hogy én magam vagyok a bűnös, ezzel csak azt teszi, amit egyébként a Biblia is tanít, hogy hát a házasságban a kettő egy, és amit az egyik mond, vagy amit az egyik cselekszik, bizonyos értelemben, bizonyos mértékig és szintig a másiknak is vállalni kell érte a felelősséget. Tehát egyrészt ezt szeretném mondani, a másik dolog pedig azt szeretném aláhúzni, hogy ha valaki nagyon mérges, vagy nagyon indulatos, és ez ma is használható az élet különböző helyzeteiben, hát nagyon jól tesszük, hogyha a lehető legszelidebb hangot ütjük meg, beleértve ebbe azt, hogy talán mi magunk is valamiben részesek vagyunk abban, hogy kiváltottuk talán ezt a viszonyulást. Emlékezem, amikor még, hogy is hívták, tanácsok voltak, ugye? És sorbálás volt, kérelmek benyújtása, és akkor ott az ügyintézők nagyon mérgesek voltak. Okkal, ok nélkül, sokszor ok nélkül, de sokszor okkal, mert az emberek ott kint különböző megjegyzéseket tettek. Nem, hát ma is a postánál, ha sorba kell állni, vagy most polgármesteri hivatal, ugye így hívják, ott is sorba kell állni. Hát akkor az emberek tesznek olyan megjegyzéseket, nem tudom, hogy önöknek hogyan esnék az, hogyha önök lennének az ügyintézők, és közben ottan néhány jól irányzott megjegyzést tetszenének hallani. Úgyhogy amikor én mondjuk odaérek, és látom a morózus képét az illető embernek, és én azt mondom, hogy elnézést kérek, már kicsit karikírozva mondom, de szinte azt mondom, hogy elnézést kérek, hogy én is élek, és itt vagyok. De minden esetre jó lesik a másik embernek, mert látja, hogy ez az ember nem támadni akar. Hát ez van itt Abigailban. Egyrészt tehát az, hogy ő bizonyos mértékig kell, hogy vállalja azt, amit a férje tett és mondott, mert a férje. Más részről pedig a lehető legjobban próbálja Dávidnak a lelkét megközelíteni, nehogy valami borzalmas dologra ragadtassa el magát, mert hogyha egy szót elvétít Abigail, érezzük, ilyen szempontból a Bibliának egy másik nagy történetéhez kapcsolódik ez az elbeszélés és ez az Eszter könyve. Ha valaki emeli, elolvassa az Eszter könyvét, akkor ebben a tárgykörben nagyon mély ismerete lesz. Eszter is, ha elvétett volna, elhibázott volna egy szót, az az életébe is, a nemzete életébe került volna. És ezért mondja, hogy bár én vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg a szolgáló leányodnak szavaid. Nagyon fontos az emberi beszédben, kérem, ezt ne tartsuk udvariaskodásnak, vagy túlfinomkodásnak. Nagyon fontos az emberi beszédben megtanulnunk azt, hogyha egy ember indulatos, vagy ha egy emberben forra harag, akkor ott bizonyos értelemben időt kell nyerni. Az időnyerés már fél győzelem. És hogyha most kéri Abigail Dávidot, hogy hadd beszéljek, és hogy hallgassál meg, hát ezek viszonylag egyszerű kérések, nem? Hát erre először látja ezt az asszony, talán nem fogja torkába folytani a szót, talán ezt mondja Dávid, hogy igen, beszélj, nem is szól közbe, tehát ebből látjuk, hogy ez egy nagyon helyes viszonyulás volt, és amivel ezek után folytatja Abigail, az még csodálatosabb. Tudnék, hogy lehet ezt folytatni? Mert ugye ez is olyan, mint a jó vers, amiről azt mondtam a híres magyar költő, hogy nagyon könnyű egy verset elkezdeni, de hogyan folytassuk? Mert sokan kezdtek sok verset, aztán ott is maradt, ugye Vörös Sándor erről írta meg a vers születése című disszertációját, hogy ő nagyon sokszor elkezdett verset, de aztán ott maradt, egy sor. Ezt lehet, hogy 5 év múlva tudta folytatni. Egyszer Mallarméhoz, a híres francia költőhöz beállította a festő barátja, és azt mondta, hogy kedves barátom, én elkezdtem egy verset. Micsoda gondolataim voltak, érzéseim, hangulat, minden megvolt. Nem tudtam folytatni a verset. Mallarmé azt mondja, hogy kedves barátom, a vershez nem gondolat kell, a vershez nem érzés kell, a vershez nem hangulat kell. Kedves barátom, a vershez szavak, szavak, szavak kellene. Hát körülbelül ez, ugye ez a helyzet most is, hogy jól kezdi Abigail, de mivel fogja folytatni? Nagyon szép ez a kezdés, és Dávid, érezzük, nem vág bele, meghallgatja, na de mit lehet itt mondani? Hát ő nem tudja a múltat átfesteni. Mit lehet itt mondani? Tessenek megfigyelni 25. verstől. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Ugye Nábál héberül ennyit jelent, hogy bolond. Hát egy véletlen egybeesés. Amikor adták neki a nevet, nyilván nem tudták, hogy miről lesz szó, de hát itt vannak ilyen véletlen egybeesések az életben, de miért fontos ez, hogy Abigail ezt mondja? Hiszen valaki most nekem azt mondhatná, hogy most egyik szavával agyonüti a másikat. Hát előbb közösséget vállal vele, és azt mondja, hogy uram, én vagyok a bűnös, és ezt a férje helyett mondja, hogy én vagyok a bűnös, most meg azt mondja, hogy van egy bolond férjem. Kedves hallgatók, még egyszer olvasom ezt a mondatot, tessenek megfigyelni, ez egy roppant fontos mondat. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Miért mondja ezt Abigail? Ez nem maradhatott volna ki Abigail beszédéből. Tudnék, ez egy rendkívül fontos kitétel. Abigail itt azt akarja mondani Dávidnak, és azt nagyon szeretném, hogyha megértenénk. Azt akarja mondani Abigail Dávidnak, Dávid, te most azt hiszed, hogy a férjem kifejezetten téged akart megsérteni. Mert minden ember, ha megalázzák, vagy valami rossz dolog történik az emberen, minden ember azt hiszi, hogy ő ellene összeesküdött az egész világegyetem, és őt akarják lehetetlenné tenni. De Abigail azt mondja, hogy nem így van, Dávid. Sajnos a férjem mással is így tett volna. Egy roppant fontos mozzanat. Ezért mondja azt, hogy kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Mással szemben is ezt tette volna meg. Ugye ez már egészen másképp hangzik a fülünknek, mert amikor úgy érzem, hogy velem így viszonyulnak, és velem viszonyultak így, talán mással kedves lett volna ez a Nábál. De azt mondja Abigail, hogy dehogy ne gondolkozzál, hát talán velem is ilyen, meg mindenkivel ilyen. Nem személyre szóló a sértés, és nem magadat sajnáld, hanem ezt az embert sajnáld, aki nem válogat. Te és a másik, meg én magam is ugyanolyan céltáblája vagyunk a durva modorának. Ez nem maradhatott el Abigail részéről, mert ha Abigail erre elfelejtett volna utalni, akkor Dávidban azért ott lett volna még továbbra is az a gombóc a torkában, vagy a szívében, hogy hogy merészelt ez az ember ilyeneket mondani, hogy nem tudom, hogy honnan való, meg hogy szökött embereknek nem adok kenyeret. Szóval Dávid a sértést önmagára vette volna annyira, hogy csak vele engedte meg ezt a sértést Nábál. Tehát ez rendkívül fontos dolog, ez tulajdonképpen a lelkek megnyugtatásának, egy ember indulata leszerelésének egy nélkülözhetetlen eleme. Mert ezzel Abigail azt is szerette volna mondani, hogy ne magadat sajnáld, Dávid. Ne magadat sajnáld. Mert magad mellett még sajnálhatnád azt a sok embert. Kicsit benne van az is, hogy hát engem is sajnálhatnám, most képzeld el, te egyszer hallottad ezt Nábáltól, én meg hallom naponta az ilyen beszédeket. Egy kicsit ez is benne van. De azt mondja erre Abigail, hogy ne magadat sajnáld, meg nem is annyira a többi embert, hanem sajnáld ezt a Nábált sajnáld, mert kedves hallgatók, itt a Bibliának a legeslegnagyobb tanítását érhetjük tetten a gyakorlatban. Mi is a Bibliának a legeslegnagyobb tanítása? Hogy nem az az ember kárvallott, aki kapja a pofont, hanem az az ember van rossz helyzetben, aki adja a pofont. Ez a Bibliának a legnagyobb tanítása. Ezt erkölcsileg megértjük, hogy nem magunkat sajnáljuk, ha megaláznak, vagy rosszat tesznek velünk, hanem azokat az embereket,
akik velünk is, másokkal is válogatás nélkül ezt megengedik maguknak. Azok az emberek vannak nehéz helyzetben, tehát azokon az embereken kell segíteni. Ne legyen önsajnálat az életünkben, ne legyen sebeink nyalogatása, az emlékeinknek a felmelegítése, hanem azokat az embereket kell sajnálni, akiket legyőzött a rossz. Róma 12.21, ez a Bibliának a leges, legnagyobb kijelentése. Róma 12.21, ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt is jóval győzd meg. Jézus is ezért jött el erre a világra, hogy másért jött el Jézus, hanem ezt akarta megmutatni, ezért írtam fel ezt a Jézusról talán az egész Bibliának a legnagyobb igéje az első Péter level második fejezetében, a 19. versről, amikor azt mondja Péter apostol, hát hogyha jogosan tűrtök el megaláztatást, ha a hibáitokért tűrtök el valami rosszat, hát akkor mit mondjunk erre? De hogyha ártatlanul tűrtök el valamit, ha nem volt részetek valamiben, és mégis gúny és megvetés ér benneteket, ez a kedves dolog Istennél. Mert így tett Jézus is, hogy ő szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött. Hagyta az igazságosan ítélőre. Én azt hiszem, hogy az emberi önzés jégpáncélját ez az egy mondat tudja felnyitni, hogy volt itt egy olyan személy a világtörténelemben, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Ő nem vágott vissza. Ő szerette azokat, és azt mondta, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és szeressétek azokat, akik titeket üldöznek. És ezt Jézus nem azért mondta, hogy most egy nagyot mondjon, nem azért mondta, hogy római virtus és hősöket faragjon, dehogy is. Ezt emberileg nem lehet megcsinálni. Emberileg szeretni azokat, akik üldöznek bennünket és rosszat mondnak, ezt emberileg nem lehet megcsinálni. De Istentől meg lehet tanulni az élet alaptörvényeit. Jézustól meg lehet tanulni. Kitől tanult ez az egyszerű asszony, ha nem az Istentől? Kitől tanulta Abigail, hogyha nem hitáltal, hogy szidalmaztatván nem viszont szidalmazni? Nem mondott egy keresetlen szót se, hogy hát Dávid, hát mégis te tényleg ezért jöttél? Tényleg ezt komolyan gondolod? Itt mindenki, minden fej, az enyém is, gyerekei, mindenki, a kutyák is, ezért jöttél? Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. És amikor elérkezünk a beszédjének ehhez a részéhez, érezzük, hogy itt Dávid lelkében is mi minden megmozdulhatott. Mert hiszen ez Dávid tudta, hát Dávidnak, hogy mondjam, nem most hallott erről először, és nem most kellett megtanulnia. De kedves hallgatók, az életünk mi más, mint mindig a felejtésünknek a kiküszöbölése, mert felejtő lények vagyunk, és a legalapvetőbb, legegyszerűbb dolgokat mindig elfelejtjük. Mindig vissza kell térni. Hova? Így mondta ez Pilinszky János, hogy az embernek mindig vissza kell térni a nullapontra. Az embernek mindig újra kell gondolni az életet. És amikor az ember nagyon úgy érzi, hogy már a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es ponton, hogy nekem mennyire igazam van, meg így és úgy, meg vesszen ez a világ, ugye, hogyha ilyen ez a világ, stb., akkor az ember térjen vissza a nullapontra, és gondolja végig az ember, hogy én is hányszor rosszat tettem, én is hányszor megaláztam embereket, és valaki végrehajtotta az ítéletet fölöttem, aki mindezt látta, hogy az ő világát hogy pusztítom, hogy teszem tönkre, nem. Tehát az ember Istentől tanulhatja ezt, és Abigail is hitáltal az Istentől ezt megtanulta, és Dávid meg újra tanulja most. De érezzük, hogy más dolog könyvből tanulni valamit, és más dolog, amikor az életben velünk valami megtörténik, mint itt Dáviddal, hogy Dávid ezt átéli. És mit is mond ezután a 26. versben Dávidnak, hogyan folytatja a lelkének a lecsillapítását Abigail? Most pedig, ó Uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én Uramnak megrontására törekszenek. Miért mondja ezt Abigail? Tehát nem tudom, hogy világosak ezek a fokozatok. Először magára vállalja a vétket. bocsánatot kér, szót kér, hogy egyáltalán beszéljen. Utána azt mondja Dávidnak, hogy Dávid a férjem másokkal szemben is ezt engedte volna meg magának. Sajnos nem csak te veled, mindenkivel így viselkedik. És most pedig azt mondja Abigail Dávidnak, már is kimondja a végeredményt, ez egy döbbenetes vers, az a 26. vers, ami Dávidnak a lelkében már is lezajlódott. Azt mondja, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél. Múlt időben mondja, mint egy eredményt. Azt mondja, hogy az Isten megakadályozott téged, hogy gyilkosságban essél. Látom a lelkedet, Dávid, hogy te ezt elfogadod, amit mondtam neked, és rögtön Istenre hívja fel a figyelmet, nem önmagára. Nem érvel. Sokszor az életben a sok érvelés, a sok beszéd tényleg nincs értelme. Alapvető dolgokra hívjuk fel a figyelmet, mint itt Abigail is, hogy az Isten van itt velünk, hogy megakadályozta, hogy gyilkosságban essél. Mert az Isten szeret téged, az Isten gondot visel rád. Az Isten tette azt, hogy eljutott a fülemhez a hír, hogy te mit mondtál, és hogy az Uram mit felelt neked. Az Isten, Isten készítette elő az utat, hogy én most jöttem eléd, és te ugyanezen az úton jöttél fel a mi házunk felé. Az Isten az, aki a te lelkedet le akarja csillapítani, hogy gyilkosságban essél. Itt most már néven nevezheti a dolgot. Itt most már megmondhatja azt Abigail Dávidnak, hogy Dávid, te amit akarsz csinálni, ez nem igazságszolgáltatás. Itt neked egy szemennyi igazságod nincsen, te gyilkosságba esnél, hogyha ezt megcsinálnád. De látom, hogy az Isten megakadályozott, hogy gyilkosságba esél. Ez mondjuk a harmadik mozzanat. Most jön egy rövid közjáték, mondja a 27. versben, és most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló lányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Gyönyörű ez a negyedik mozzanat is, mert most egy szót az élelemről. Mert ugye nem az élelem itt a nagy kérdés soha az életben. Jézus itt csak negyedik kérésként mondta azt, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, ma tavaly erről beszéltünk. A nagy kérdés az életünkben mindig a lelki minőségünk. Mielőtt a lelki minőségre, miután a lelki minőségre utalást tett, azután beszél az élelemről, mint egy mellékesen, hogy most hoztam ezt neked, és hát igen, az éhség az egy borzalmas úr, és én ezt átláttam, de ezt nem hivalkodva mondja, ugye ezt előbb mondta a szövegünk, hogy mit hozott elénk, de most ő nem sorolja fel, hogy mit hozott. Azt mondja, itt van ez az élelem, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak, és most jön még egy ötödik mozzanat, és ez a legcsodálatosabb Abigailnak a magatartásában. A következőt mondja Dávidnak, bocsásd meg azért a te szolgáló lányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mindaszerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé, akkor ó Uram, nem lesz ez majd néked bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én Uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én Urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. Kedves hallgatók, itt nem lehet ezt a részletet valóban némi elérzékenyülés nélkül olvasni, és meg is mondom, hogy miért. Nem érzelmekről van itt szó, hanem egy nagyon nagy és kőkemény gondolatról. Tudnék arról, hogy az az ember, akiben hit van, mint itt Abigailban, és még egyszer mondom, az az ember, akiben igazi hit van, az jobban látja, hogy a másik embernek mire van szüksége, és a jövőjéhez is mire van szüksége, mint az az ember, akiről szó van. Még egyszer mondom, az az ember, akiben igazi hit van, az úgy tud hozzáállni emberekhez, úgy tud kezelni emberi problémákat, hogy az a másik ember, akinek kezeli a hívő ember a problémáját, az előbb vagy utóbb rá fog jönni, hogy ez az ember sokkal jobban látja, hogy mire van nekem szükségem, és mik az én igazi céljaim, mint akkor láttam én magam. Tehát ezért mondja azt Abigail Dávidnak, hogy Dávid, ok nélkül szerezni elégtételt, saját kezeddel szerezni elégtételt. Most gondold meg, egy pillanatnyi felindulás alatt ezt most megcsinálnád, már egy hét múlva, de még inkább egy év múlva, vagy két év múlva, mennyire visszaszívnád ezt, de akkor már nem tudnád visszaszívni. Ezért adjál hálát az Úristennek, hogy most, ha téged megakadályozott ebben, hogy a saját kezeddel szerezzél elégtételt, ebben is lásd az Isten kezét, hogy készíteni akarja neked a fejedelmi tisztséghez vezető utat, és itt egy gyönyörű hasonlatot használ Abigail. Azt mondja, az én uramnak lelke az Istennél az élők csomójába van bekötve. Ugye, tehát a régi világban ugye nem volt széf, vagy eféle elnézés, de az élők csomója ez körülbelül ez volt. A régi világban, hogyha az emberek valamit meg akartak tartani, mondjuk pénzt, vagy valami értéket, betették egy ruhadarabba, és azt megcsomózták. Ennek a halvány emléke, ugye, a mi életünkben micsoda, akkor a gyerekek voltunk, és mondta a tanítónéni, hogy el ne felejtsd otthon megmondani, akkor mi is elővettük, akkor még nem papír zsebkendők voltak, azzal már nem nagyon lehetne megcsinálni. Ilyen zsebkendők voltak, jól meghúztam, és otthon, amikor akartam fújni az olyat, micsoda, mit, akkor eszembe jutott, hogy a tanítónéni azt mondta, hogy nem tudom én, szülői értekezlet lesz holnap, vagy ez meg ez, vagy amaz. Ugye a mi időnkben még nem írtunk be mindent az ellenőrzőbe, hanem vidéken még a tanítónéni ilyeneket mondott, hogy vedd elő a zsebkendődet, és akkor kössél rá egy csomót. Most innen ez már egy, hogy mondjam, ez már egy mai kis repesz darabka ebből a régi hasonlatból, de amikor Abigai lesz, elmondta azt, hogy az Istennél az élő csomójába vagy bekötve. Az Isten így vigyáz egy emberre. Az Isten körülveszi az embert. Látod, Dávid, hogy vigyáz rád az Isten? Az élők csomója. Micsoda kijelentés ez? És a gonoszokra meg mit mond? Mint a paritjának öble. Az Isten, akik lehiggadnak, akik a józan értelem alapján mennek, akik valóban a hit útján járnak, azokat az Isten így védi. Eleshet egy ilyen ember, vagy tehet rosszat egy ilyen ember, hogyha felkél az az ember, Isten útján akar járni, Isten mind erősebben és mind erősebben hordozza az ő gondviselésében. Azok az emberek viszont, akik nem ezt teszik, azokat Isten nem tudja megvédeni. Azok az emberek, akik felindultságból élnek, ösztönből élnek, mindig, hogy ma így gondolom, holnap meg úgy gondolom, így élnek, ezek az emberek a paritjának öbléből fognak elhajítódni, és Isten ezeket nem tudja megvédeni. Nem az Istenben van a hiba, hogy az embereknek nem tudja gondját viselni, hanem mi bennünk emberekben, ha nem ragaszkodunk azokhoz a törvényekhez, amelyek alapján Isten meg tud bennünket védeni. Szóval, hogy ezt Abigail elmondja a végén, tulajdonképpen ezt mai nyelven talán így lehetne elmondani summázatként, hogy ezt mondta Abigail, hogy Dávid, emlékezzél meg arról, hogy az Isten mitől tartott vissza. Majd, hogyha te király leszel, akkor nem kell szégyelned magadat, hogy egykor az életedben te megtorlásként lekaszaboltál egy családot. Majd, hogyha te nagy ember leszel, akkor nem kell emiatt szégyenkezned. És hogy tényleg nem fölöslegesen szaporítottam talán a szót, még hadd idézzem azt, hogy Dávidra ez így hatott. Tehát ezt nem én akarom most belemagyarázni, most ez Dávidra így hatott, hanem amikor befejezte Abigail a beszédét, akkor a 32. verstől megszólal Dávid. És mondta Dávid Abigailnak, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy e mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem. Mert ha te nem siettél, és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna még reggelre, csak egyetlen egy ebe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondta néki, eredj el békességben a te házadhoz. Lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Csodálatos lezárás volt, itt hadd jegyezzem meg azt is, hogy erre azért csak egy hívő ember képes. Ha Dávid hitetlen gonosz ember lett volna, akkor nem ilyet mondott volna Abigailnak, hogy megbecsültem személyedet, és megköszönöm az Istennek, hogy téged előmbe hozott. Azért nagyon nagy különbség van, ha egy hívő ember leesik is, mint Dávid is, hogy elesik is, és szinte a szakadék szélén táncolt az élete, de azért hívő ember volt, nagyon gyorsan visszanyerte. Nagyon gyorsan visszanyerte azt az állapotát. Valaki egyszer ezt így mutatta nekem, hogyha a hit útja egy fejlődő út. És a fejlődésnek egy bizonyos pontján, mert ha Dávid sem itt van már, nem tizenéves gyerek, hanem már huszonvalahány éves felnőtt ember, és Dávid mondjuk itt van a hit fejlődésének az útján, és Dávid itt egy nagyon komoly eséssel leesett. Akkor miután megfogadta Abigailnak a tanácsát, akkor nem itt kellett tovább folytatni az életét, hanem feljöhetett ide, és itt folytatta tovább. És amikor pár évvel ezután Dávid még magasabban járt már a hit útján, de tudjuk a síralmas történetét, hogy hogyan vett el Úriásnak a feleségét, és az meg ekkora esés volt. Akkor Dávidnak nem itt kellett folytatni az útját, hanem amikor elfogadta Nátán prófétától a feddő üzenetet, az Isten újra fel tudta hozni, és ott folytattól abba hagyta. Nagy dolog a hit útja. Mert erre egy nem hívő ember nem lenne képes. Erre a 37. Zsoltárból többször idéztem már önöknek ezt a kifejezést, és mindjárt látjuk Dávidról a festményeket, hogy ezt a festők is mennyire világosan értették. A 37. Zsoltárban mondja ez Dávid, különben erre a helyzetre alkalmas Zsoltár, mintha ezután írta volna meg ezt a Zsoltárát, és mindenkinek szeretném figyelmébe ajánlani, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, így kezdődik a Zsoltár. Azt mondja Dávid, hogy a hívő és a nem hívő ember között az a különbség, hogy mind a ketten elesnek ugyan, de az egyik elterülve marad, a másik viszont felkél. Nem az a különbség ember és ember között, hogy lenne közöttünk olyan ember, aki soha nem esik el, sajnos ilyen nincsen közöttünk. Mindannyian elesünk, ki kisebb, ki nagyobb eleséssel. A nagy különbség ember és ember között az, hogyha valaki mondjuk nagyon elesik, mint Dávid, de felkére azután, mert ez mutatja az Isten erejét és a hit erejét, ugyanott folytatja tovább a fejlődését, mint azelőtt. De ha valaki nem hívő ember, és mondjuk így jár, és csak egy kicsit esik el, nem fog felkelni, hanem igazolni fogja, hogy ő nagyon is jól tette, amit tett, és továbbra is ugyanilyen marad az élete, és nem lesz fejlődés, nem lesz átalakulás az életében. Azért ez a befejezés arra is indítson bennünket, hogy a hitet vagy a hívő embereket azért ne kezeljük annyira le, mint sokszor a világ azt mondja, hogy ugyan kérem, hát mi a különbség a hívő és nem hívő ember között. Hát ezek a hívő emberek is miket csinálnak az életben. Ezt tagadni fölösleges, ezt én nem fogom önöknek azt mondani, hogy a hívő emberek azok nem csinálnak rosszat az életben, de azt mondom, hogy ha valaki a hit útján jár, ha beleesik is a rosszba, de megbánja, őszintén szembefordul a rosszal, akkor annak a vétkéről emlékezés nem lesz, hanem újrakezdheti az Isten megerősítésével, folytathatja ugyanott az életét, ahol tulajdonképpen törés szenvedett. A történetből én ennyit szerettem volna eleve kiemelni, aki még elolvassa a történetünknek a befejező részét, bizonyos tragikus dolgokról is értesülni fog, úgy, mint Nábál haláláról, és úgy, mint Dávidnak egy kissé meggondolatlan cselekedetéről, de tartom magam ehhez, hogy a Biblia legszebb történeteiből. Ez van olyan szép, hogy csak erre emlékezzünk. Egy egyszerű asszony, és ez talán így rögzüljön meg az emlékezetünkben, egy egyszerű asszony Júda hegyei közül egy váratlan pillanatban, egy végletesen nehéz helyzetben így tudott megnyilvánulni, és ez a Krisztustól tanulható hitnek a diadala. Attól a Krisztusról, akiről, tehát azt mondja Péter apostol, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, de ahogy említettem, van a hívő emberekről is egy megjegyzés a 119. Zsoltár 71. versében, ugye ez a leghosszabb Zsoltár, ez pedig így hangzik, hogy jó nékem, hogy megaláztál. Azt hiszem Dávid elmondhatta később, ő írta különben ezt a nagy Zsoltár, de erre az esetre nézve is elmondhatta, jó nékem, hogy megaláztál, mert ezzel megtanítottál a te rendeléseidre. Az életben ne féljünk attól, hogyha megaláznak bennünket. Attól féljünk, hogyha dühösek leszünk a megaláztatás következtében. Az probléma. Jó nékem, hogy megaláztál. Mert a megaláztatásban az ember nagyon sok mindent megtanul. De az indulatoskodásban, a haragban, a düben nem hogy semmit nem tanulunk meg, de ha nincs egy Abigail, aki le tudna szerelni bennünket, akkor jóvá tehetetlenül akár az egész életünket is elronthatnánk. Ez ennek a történetnek a nagy tanulsága, és ezzel veszünk búcsút az Ószövetségtől, és 2 hét múlva térünk át egy új szövetségi történetre, mégpedig egy látszólag nagyon ismert, a valójában azonban nem nagyon ismert történetre, és ez lesz a kapernaumi százados története. Most azonban megnéznénk Dávid életéről a legkiválóbb és legszebb feldolgozásokat. Dávid életéről a legrégebbi ábrázolások, a konstantinápolyi miniatúrák görög felirattal, és közben pedig egy kissé megsérült, de az egész életét folyamatában bemutató ábrázolások vannak. Balra fent, ahogy a Sámuel próféta királyá keni Dávidot, háttérben az édesapa és a nagyobb testvérei. Jobbra fenn, hogy Dávid a juhokat őrzi, és hát ő ugye a pásztorkodásban ő is nagy jártasságot szerzett. Ezt a második sorban is látjuk, ahogy az oroszlánokat és a medvéket eltávolítja a nyájtól, és a középső részen jobb oldalt pedig látjuk a Dávid és Góliátnak a küzdelmét, ami aztán később a leghíresebb téma lesz Dávid életéből. Bal oldalt lent pedig látjuk azt, ahogy az élete nagy bűnét elköveti, ugye amit említettem, a Becsábéval való bűnét, és jobb oldalt lent pedig látjuk azt, hogy hogyan bánja meg a bűnét az ő előtte egy példázatot elmondó Nátán próféta előtt. Ebből látjuk a kinagyítást, hogy például Dávidnak a Góliáttal szembeni küzdelmét is az érti meg, és azt nem fogja mesének venni, aki tudja jól azt, hogy Dávid az életében még a Góliáttal való küzdelem előtt jártasságot szerzett a parittya használatában, azzal távolított el a vadállatokat a nyájtól, és ezt adta Isten a kezébe, amikor ment Góliáttal szemben. Tehát egy természetes emberi tehetség, vagy egy természetes emberi adottság segítségével is valósult meg ez a győzelem. Az isteni segítség mindig emberi képességekhez kapcsolódik. Ugyanennek ugyanebből az időből, a 10. századból származó bizánci miniatúra Dávidot általában az énekesek őseként ábrázolják, sokszor egy görög múzsával, bal oldalt és jobb oldalt Dávid, aki a híres zsoltáraival megalapítja a héber költészetet. Ez volt az a vidék, ez a bizonyos Elám síksága, ahol a két hadsereg egymással szemben felállt, és az izraeliták 40 napig sem mertek kiállítani egy bajnokot sem a több mint 2,5 méter magas Góliáttal szemben. Ekkor került sor a Dávid Góliát küzdelmére, az előbbi sorozatból a kinagyítás. Ugyanez egy spanyol miniatúrából, igen, egy kicsit derültséget okozhat, tehát ez a középkor művészete, ami sok mindent nem tud még, se térárázolás, se jellemábrázolás, ezek nagyon egyszerű 11.-12. századi katalán feldolgozások. A 13. századból származik ez a héber miniatúra a londoni British Museumból, ami sokkal egyszerűbben, de valósághűbben mutatja be a jelenetet, de nyilván még itt sem nagyon fejlődik ki a jelenet drámaiságának a bemutatása. Rembrandt már teljes erővel és teljes vértezetben tud a témához nyúlni, azzal is fokozza a hatást, hogy a hatalmas Góliátot itt baloldalt előtérbe állítja, hogy még nagyobb legyen, Dávid pedig a háttérben még kisebb, és a háttérben az izraelita csapatoknak a feszültsége látszik, és miután látja Dávid, hogy Góliát fedetlenül hagyja az arcát, a homlokát, azután hajítja el a parittyájából a követ, és így sebzi halálra a hatalmas filiszteus harcost. Donatellónak az ábrázolása a 15. századból az olasz szobrászatban kifejlődik Dávidnak az egyedül való ábrázolása, mint hős, ugye, másik Donatello szobor, ennek nyomán születik meg Michelangelónak is a híres Dávidja. Középpontjában a legfontosabb rész ugye az arcnak az elszántsága és tisztasága és tetrekészsége, amelyben persze nem oktalanul fedezik fel a reneszánsz ember típusnak eszményítését is, tehát nem csak a bibliai példa feldolgozását, hanem egy korabeli hát szándékot is. És még az olasz művészetben az 1620-as évekből való Bernininek a paritját hajító Dávidja, talán itt is nézzük meg, kinagyítva az arcot, ugye az elszántságnak és a hősiességnek a kifejezésére. Ugyanez a Michelangelo persze meg is festi a római Sixtinában látható a freskó, a következő mozzanat, ahogy Góliát meglódul, elveszíti az eszméletét és leesik a földre, így tud Dávid végezni vele. Ennek az ábrázolásai egészen a 19.-20. századig terjednek. A barokk művészetben külön egy nagy téma fejlődik ki, a kis Dávid, és még a Góliátnak, még a fejének a hatalmassága is jelzi az emberileg egyenlőtlen küzdelmet, amelyben tehát Isten úgy készített utat a győzelemre, hogy Góliátnak hagyta a büszkeségét túlmenni a határokon, és így volt képes Dávidot viszont az alázatában megerősíteni. Hát itt alaposan megalázta Góliát is Dávidot, mert amit ott mondott Dávidnak, azt sem szeretném, ha minden ember megkapná az életben. El lehet olvasni Sámuel első könyve 16. fejezetében. Az újabb nagy téma Rembrandtnak viszonylag kevéssé ismert olajfestménye, ahogy a baloldalt sárga ruhában álló Saul királynak Dávid hozza Góliát kardját, és így mutatja meg, hogy milyen hatalmas ellenséget győzött le. Aztán egy újabb téma, itt hangzik el az a meggondolatlan ének, háttérben látjuk Izrael lányait különböző zeneszerszámokkal, illetve Dávid két oldalán is ugyanezt, hogy legyőzte Saul az ő 1000-ét, és Dávid az ő 10000-ét. Dávid így vonult haza a győztet csata után, és ez piszkálta fel, ez az ének, Saulnak a haragját. Úgyhogy a lányát még Dávidnak adta, de a harag nem múlott el, hanem mindinkább erőteljesebbé vált. És ezt követően, amikor Saul már az eszelőségig belemerült az őrültségbe, keni fel királynak Sámuel próféta, jobb oldalt látjuk Sámuelt, ahogy az olajos szelencéjéből önt Dávid fejére, háttérben pedig Isainak a fiai, akik kissé irigykedve nézik, hogy a legkisebb gyermek az Úr kiválasztotja. Ugyanez a nyugati művészetben Hans Holbein 1528-as ábrázolásán az elmaradhatatlan azonosító jel, amit itt látunk Dávid előtt, a hárfa, baloldalt Sámuel próféta és az édesapa, jobboldalt pedig az idősebb testvérek, hogy a Betlehem melletti dombvidéken ez a különös szertartás lezajlott. Ugyanez persze később is bemutatást nyert különböző fali szőnyegeken, amelyek közül most csak fekete-fehérben mutatnám be a Dávidnak a felkenetését, de van egy kinagyításunk is róla, és ez már az eredeti színekben színes kép, ahogy a próféta kijelöli Izrael második királyát, Dávidot. És most következik el az az időszak, amelyről a mai előadásban is szó volt. Saul Dávid vesztére tör, egy francia iniciália 12. századból, amelynek a felső, tehát az iniciáli részét fogjuk kinagyítani a miniatúrából. Itt látjuk azt, hogy Saul elhajítja a dárdáját, hogy az őt énekkel felvidító Dávidot átszegezze. Dávidnak a pillanat tört rész alatt kellett elhajolni, nehogy halálra sebezze a király. Sokszor bemutattam Lukács van Leidennek a Részkarcát, de a Részkarc művészetnek egyik legnagyobb darabja, a két jellemnek a mesteri ütköztetése. Jobb oldalt fönt látjuk Dávidot, ahogy hárfázik, így akarván a depresszióba merült királyt egy kicsit felderíteni, és bal oldalt a kép közepén pedig az az iszonyatosan eltorzult Saul arc, és hogy szorongatja a dárdát, és a legközelebbi pillanatban már hajítja is Dávid felé valami iszonyatos bemutatás. Háttérben ugye az udvaroncok beszélgetése, akik nem tudnak napirendre térni a dolgok felett, hogy a királlyal szemben nem fordulhatnak. De ugyanez a pillanat, amit itt látunk, Rembrandtnak egyik legnagyobb olajfestményén is megcsodálható az amszterdami Rijksmuseumban. Itt jobb oldalt alul Dávid, ahogy belefelejtkezik a muzsikájába, és bal oldalt a bűnbánatra már képtelen király. Talán ha kinagyítjuk a képnek ezt a baloldali részletét, látjuk ezt az üveges és kifejezéstelen tekintetet, ahogy Saul nem tud, látja a bűnét, meg tudja, hogy rossz, amit tesz, de egyszerűen nem tudja megbánni már. Tehát a bűntudat nem fejlődik át bűnbánatba. Félelmetes tanítása a Bibliának az, hogy az emberek közül szinte mindenki ismeri a bűneit, vagy látja a bűneit. Nem itt van a különbség ember és ember között, hanem ott, hogy ki az, aki azt mondja, hogy hát ez egy csúf dolog és gonosz dolog, miért teszek én ilyet, és a másik ember, aki pedig igazolja a bűneit. Saul már a Szentlélek elleni bűn állapotában, az önigazolás megkeményedett stádiumában van, és mennyire más a Dávidnak az arca és az egész légkör is, amikkel ezekkel a különös fény effektusokkal Rembrandt felszínre akarja hozni az egészséges ember lelkületét. Dávidról nagyon sokszor mondja a Biblia, hogy Isten szíve szerint való király volt. Nem azért, mert ilyen bűnöket elkövetett, hanem azért, mert mindig fel tudott állni, és nem igazolta önmaga dolgait. Itt az Abigail történetben is láthatjuk. Az Abigail története nem messze ezektől a hegyektől zajlódott le. Ezek a dél-kelet palesztinai hegyvidékek, nagyon sok barlang található ezekben, és Dávid nagyon sokszor itt húzta meg magát. Például a 24. fejezetben is ezt látjuk, amiután jött a 25. Abigailról szóló fejezet. Amikor Dávid elbújdosott, jobb oldalt látjuk Dávidot, sokszor felkereste őt Saulnak a fia, a gyengéd lelkű és szelíd fia Jonatán, aki itt is biztosítja őt Rembrandtnak csodálatos bensőségességű lavírozott tusrajze ez, hogy szeretlek téged, Dávid, az apám gyűlölt téged, de én szeretlek, te leszel majd a király, nem én pályázom a királyi címre, téged választ ki Isten majd királynak. Ugyanez a mozzanat máshogyan megrajzolva szintén Rembrandttól. Dávid fogadja Jonatán hódolatát. Köszönöm szépen, ez nem tudom, hogyan keveredett ide. Hát egy félelmetes életút lezárása, illetve a lezárás előtti pillanat, egy John West nevű múlt század végi angol festő elmondja, hogy a jobb oldalt látható Saul hogyan megy el egy halott látó, halott időző asszonyhoz, az endori jósasszonyhoz, aki megidézi neki Sámuel szellemét, és Saul itt tébolyodik meg teljesen ennek a spiritista szeánsznak mai szóval a hatására. Természetesen Sámuel, nem Sámuel jön fel a földből, hanem a hasonmása, a sátáni spiritista csalásoknak egyik ősi példája, amelyek mind a mai napig folytatódnak sajnos a történelemben, és így Magyarországon is. Ezután megy el Saul a csatában tönkreverik Izrael népét, és bröhelnek a hatalmas nagy seregeket mozgató jobb oldalt, középütt látjuk, milyen óriási seregek mozognak, csapnak össze. Ábrázolásán szinte észre se veszük, ott bal oldalt a szélen van Saul, aki önkezével vett véget életének, ugye a spiritista jelenés után teljesen felbojdul az amúgy is depresszióra és skizofréniára hajló király, és akkor, mivel a fegyverhordozója nem öli meg, ő maga esik bele a kardjába. Ezután lesz Dávid király, noha nem fogadja el minden egyes törzs egy meggondolatlan beszéde volt a kiváltók, ahogy nem fogadták el, és íme Dávid birodalma 1000 körül. A nagy vétke, amelyet Lukács Cranach egy kicsit kezdetlegesen ábrázol, mert hát Becsabé nem egy ilyen kis pocsolyában mosta ugye a lábát, mint ott jobb oldalt látjuk, és Dávid se úgy ült, mint egy középkori trubadúr az ablakon, hanem egészen másféleképpen, csak a festészetben, illetve a képzőművészetben nem volt ennek még hagyománya, szóval minden kezdet nehéz, alapon nézzük a folytatást. Ez már Memlengnek az ábrázolása, ott legfelül, bal felső sarokban tetszenek látni talán messziről is egy korlátot, a palota korlátját, és itt egy ilyen vörös ruhába öltözött ember, az Dávid, aki rálát, tehát persze így nem lehetett rálátni Becsabéra, szóval itt meg ez a rossz az ábrázolásban. Menjünk még tovább. Ott jobb oldalt van fenn egy 16. századi olasz mester képé, hát az meg egy ilyen, hogy mondjam, egy olyan kis leselkedés, hogy az egyik oszlop mögül kinéz, hát ez egészen így volt, de mondom, a festőknek nem került kezükbe a Biblia eredetiben, illetve fordításokban sem, ugye a középkorban sajnos a Biblia nem terjed el. Itt is egy ilyen kis lavorszerű tünemény, szóval ez sem az igazi, mehetünk még tovább. Aztán a Rubensnél pedig mindenféle más égtájról jött emberek, például egy kis néger szolgálóit baloldalt, és hát a női idomoknak a túlságosan előtérbe helyezés, ott balra fent látni véljük Dávidot, de ez is nagyon gyengén mutatja még, tehát menjünk még tovább. Hát igen, szóval itt is a különböző égtája jött szerecseneknek, színesbőrűeknek a felvonulás, hogy ahogy segédkeznek Becsábé fürdőjében, de hát itt meg alig-alig találjuk Dávidot.